Juliet Sidneynek. 1946. július 27. Kedves Sidney! Tudtam, hogy Elizabethet azért tartóztatták le, mert menedéket nyújtott egy TOTT munkásnak, de arról, hogy bűntársa is volt, csak néhány napja értesültem. Eben beszélt egy bizonyos Peter Sawyerről, akit Elizabethtel együtt fogtak el. Micsoda? Visítottam, mire Eben azt mondta, hogy erről inkább Peterrel beszéljek. Peter egy idősek otthonában él, és amikor felhívtam, azt mondta, nagyon szívesen lát, különösen, ha egy kis brandy is volna nálam. Anélkül ki sem mozdulok, mondtam. Nagyszerű, akkor jöjjön már holnap, felelte, és le is tette a kagylót. Peter kerekes székben ül. De micsoda sofőr? Úgy száguldozik vele, mint az őrült. Sarkokat vág le, és egy 6 pennisen is meg tud fordulni. Kimentünk, leültünk egy lugasban, és még beszélt, egyfolytában vedelt. Ez egyszer Sidney kivételesen jegyzeteltem, egyetlen szót sem akartam elmulasztani. Peter már kerekes székben közlekedett, de még otthon, Saint Sampdonban lakott, amikor rátalált arra a bizonyos TOTT munkásra, egy Lud Jaruszki nevű 16 éves lengyel fiúra. A TOTT munkásokat sötétedés után általában kiengedték a barakjaikból, hogy élelmet szerezzenek, feltéve, ha rendesen visszajönnek. Másnap reggel újra munkára kellett jelentkezniük, mert ha nem, hajtóvadászat indult utánuk. Ez a feltételes eltávozás volt a németek módszere, hogy az élelmüket ne kelljen megosztaniuk a munkásaikkal, és azok mégse haljanak éhen. A szigeten majdnem mindenkinek volt veteményese, néhányuknak tyúkolja és nyúlketrece is. Bőséges zsákmány ígérkezett a portyázóknak. A legtöbb genszi lakos ezért őrködött éjszakánként az udvara fölött, zöldségük védelmében. Még fel is fegyverkeztek, bottal, rudakkal. Peter is a szabadban, a tyúkolja árnyékában töltötte az éjszakát. Ő nem a rúdban bízott, egy nagy vas serpenyővel és fémkanállal szerelkezett fel, hogy a kettő összekondításával verje fel a szomszédokat. Egy éjjel aztán hallotta, és utána már látta is, ahogy egy fiú mászik át a sövény résén. Peter várt. A fiú fel akart állni, de elesett. És aztán már hiába próbálkozott, fekve maradt. Peter odakerekezett és lenézett a fiúra. Gyerek volt még, Juliet. Igazi gyerek, ahogy ott hevert a földön. Sovány volt, Istenem, de milyen sovány, és piszkos rongyok takarták azt a sorvadt testét. Amellett tele volt férgekkel. A haja alól jöttek elő, végigmásztak az arcán, a szemhéján, de ő szegényke meg sem érezte a pillájos erezdült. A szerencsétlen mindössze egy szem nyomorult krumplit akart, de még az sem volt ereje kiásni. Ilyesmit művelni szegény kisgyerekekkel. Ha mondom, Juliet, teljes szívemből gyűlöltem azokat a németeket. Nem tudtam lehajolni, hogy lássam, lélegzik-e, de levettem a lábam a pedálról, és addig rugdostam, taszigáltam, amíg vállal felém nem fordult. A karom pedig szerencsére erős, és félig meddig sikerült felhúznom az ölemig. Üggyel bajjal feljutottam a rámpán, a konyhámban pedig a földre csúsztattam a gyereket, felélesztettem a tüzet, takarót hoztam, vizet melegítettem, aztán lemostam a kezét, meg azt a ványat kis arcát, és ahány tetűt meg kukacot lecsippentettem róla, mindet vízbe folytottam. A szomszédaitól Peter nem kérhetett segítséget, esetleg beárulták volna a németeknél. A német parancsnok kijelentette, aki TOTT munkást rejteget, azt vagy a helyszínen agyonlövik, vagy koncentrációs táborba szállítják. Peter másnapra várta Elizabethet. Ő volt a gondozónője, és egyszer egy héten felkereste, néha többször is. Peter jól ismerte, és biztosra vette, hogy segíteni fog a fiú megmentésében, és nem jár el a szája. Másnap délelőtt Elizabeth meg is jelent. Az ajtóban vártam, és azt mondtam, ha nem akar bajt magának, ne jöjjön be. Rögtön megértette, mit akarok mondani. Bólintott, és belépett a házba. Megdermett az arca, amikor letérdelt Lud mellé. szörnyűségeset szaga volt. De aztán már is a tettek mezeire lépett. Levágta róla a ruhát, elégette, aztán megfüröztötte, megmosta kátrányszappannal a haját. Nagy pancs volt, akár hiszi, akár nem, még nevettünk is. Ettől, vagy a hideg víztől a fiú magához tért. Nagyon megrémült, de aztán megértette, kik vagyunk. Elizabeth halkan, szelíden beszélt hozzá, nem mintha a fiú egy szavát is értette volna, de ettől megnyugodott. Bevonszoltuk a hálószobámba. A konyhában nem tarthattuk, még benézhetett volna valamelyik szomszéd, és meglátja. Elizabeth a gondjaiba vette. Gyógyszert nem tudott szerezni, de a fekete piacon vett rendes kenyeret és levescsontot erőleveshez. Nekem pedig volt tojásom, és apránként, ahogy múltak a napok, a fiú erőre kapott. Rengeteget aludt. Elizabethnek néha sötétedés után kellett jönnie, de még a kijárási tilalom előtt. Veszélyes lett volna, ha valakinek feltűnik, hogy túl gyakran jár hozzám. A népek, tudja, beárulták a szomszédaikat. Így kunyeráltak szívességeket, vagy ennivalót a németektől. De valakinek így is szemet szúrt a dolog, és köpött is, nem tudom, ki volt az. Besúgtak a Feld policejnél, és este azon a bizonyos kedden megjelentek. Elizabeth szerzett egy kis csirkehúst, és éppen etette Ludot, én meg az ágya mellett ültem. Minden zaj nélkül körülvették a házat, és utána egyszer csak berontottak. Mit mondhatnék? Lebuktunk. Mindhármunkat elvitték, és csak az Isten a megmondhatója, mit műveltek a szegény fiúval. Tárgyalás nem volt, és másnap elszállítottak minket hajón Saint-Malo-ba. Elizabethet egy őr a börtönből kísérte a hajóra, ekkor láttam utoljára. Nagyon fázott szegény. Franciaországban már nem láttam többé, és nem tudtam, hová vitték. Engem állami fogházba szállítottak, de nem tudták, mihez kezdjenek egy kerekes székben ülő fogollyal, így aztán egy héttel később hazaküldtek. Azt mondták, legyek hálás, amiért ilyen elnézőek velem. Peter még elmondta, hogy valahányszor Elizabeth felkereste őt, Kitet Améliánál hagyta. Senki sem tudta, hogy segít egy kényszermunkás rejtegetésében. Mindenkinek azt mondta, hogy inspekciós a kórházban. Ezek a nyers tények, Sidney. De Peter megkérdezte, hogy eljövök-e még hozzá. A legnagyobb örömmel feleltem, ő pedig hozzátette, legközelebb csak magamat hozzam, Brandy nem kell. Legfeljebb néhány képes magazint kérne, ha van kéznél. Szeretné látni, hogyan néz ki Rita Hayworth. Szeretettel ölel, Juliet. Dosi Julietnek, 1946. július 27. Kedves Juliet! Nem sokára mennem kell Rémiért az otthonba, de van még néhány percem, ezért írok magának. Rémi most erősebbnek látszik, mint a múlt hónapban, de azért még rossz bőrben van. Tuvié nővér félrevont és figyelmeztetett. Ügyeljek rá, hogy eleget egyen, ne fázzon és ne izgassa fel magát. Emberek közt kell lennie, lehetőleg jókedélyű emberek közt. Semmi kétségem afelől, hogy Rémi tápláló ételeket fog kapni, és Amélia gondoskodik majd arról is, hogy jó melegben legyen, de hogyan szolgáljak jókedéllyel? A viccelődés és a többi nem a természetem. Nem tudtam, mit feleljek a nővérnek, így csak bólogattam és próbáltam vidámnak tűnni, de nem hiszem, hogy meggyőztem volna, mert éles pillantást vetett rám. Minden esetre megteszek majd minden tőlem telhetőt, de maga, aki napsugaras természettel és derűs szívvel van megáldva, jobb társasága lenne Réminek, mint én. Biztos vagyok benne, hogy jó hatással lesz rá, és meg fogja kedvelni magát, ahogy az elmúlt hónapokban mi is mindnyájan megkedveltük. Kitet ölelje és csókolja meg helyettem. Kedden találkozunk. Dosi. Juliet Sophie-nak, 1946. július 29. Drága Sophie, Kérlek, sürgősen felejts el mindent, amit Dosie Adamsről mondtam. Hülye vagyok. Az imént kaptam tőle levelet, amelyben napsugaras természetem és derűs szívem gyógyhatását méltatja. Napsugaras természet, derűs szív. Soha még így meg nem sértettek. Az én szótáramban ez bágyúságot jelent. Locsi fecsi liba, ilyennek lát engem Dosie. A tetejében még meg is alázott. Miközben én azon a holdvilágos sétán a vonzalom tűszúrásait éreztem, neki rémi járt a fejébe, és arra gondolt, hogy majd én elszórakoztatom felszínes csacsogásommal. Napnál világosabb, hogy hiú ábrándokba ringattam magam, és két lyukas garassa adna értem. Úgy felizgattam magam, hogy most nem tudom folytatni. Változatlan szeretettel, Juliet. Juliet Sidneynek. 1946. augusztus 1. Kedves Sidney! Rémi végre megjött. Kicsi és félelmetesen sovány. Rövid fekete haja és majdnem fekete szeme van. Úgy képzeltem, meglátszanak majd rajta az átélt fizikai szenvedések, de épp csak a lábát húzza egy kicsit, amit bizonytalanságnak is lehetne tartani, és a nyakát elég mereven mozgatja. Mindez úgy hangzik, mintha valamilyen elhagyott gyermekről szólnék, de ez nem igaz. Ha távolról kelt is ilyen benyomást, közelről egészen más lesz. Intenzitása, komolysága már-már nyugtalanító. A viselkedése nem fagyos, és semmiképpen sem barátságtalan, de mintha hiányoznék belőle minden spontaneitás. Bár azt hiszem, ha én mentem volna keresztül mindazon, amin ő, én is kívül kerültem volna a mindennapi életen. És a fenti bekezdéseket mind törölheted, ha Kit ott van mellette. Először csak a tekintetével követte mindenhová, ahelyett, hogy beszélt volna hozzá, de amikor Kit felajánlotta, hogy megtanítja sejpíteni, minden megváltozott. Rémi meghökkent, de aztán beleegyezett, és kimentek tanulni Amélia melegházába. Az akcentusa nemigen fér össze a sejpítéssel, de Kit ezt nem veszi tőle zokon, sőt, nagylelkűen ajánlkozott, hogy külön órákban is részesíti. Rémi érkezésének estéjén Amélia szűkkörű vendégséget rendezett. Mindenki a legjobb modorával akart tündökölni. Izola nagy üveg erősítőszert hozott magával, de elég volt egyetlen pillantást vetnie Rémire, hogy meggondolja magát. Még belehalna, motyogta nekem a konyhában. És az üveget a kabát zsebébe süllyesztette. Elis zavartan fogott kezet a vendéggel, és gyorsan eltűnt. Talán attól félt, hogy akaratlanul fájdalmat okoz neki. Örömmel állapítottam meg, hogy Rémi jól érzi magát Amélia közelében. Azt hiszem, élvezni fogják egymás társaságát, de azért Dosie a kedvence. Amikor Dosie valamivel később, mint a többiek megjelent a nappaliban, Rémi szemlátomást feloldódott, és még rá is mosolygott. Tegnap hideg, ködös nap volt, de Rémivel és Kittel hármasban homokvárat építettünk Elizabeth aprócska öblében. Sokáig dolgoztunk rajta, és végül pompás, toronnyal ellátott épület lett belőle. Termoszban hoztam magammal kakaót, és mi alatt megittuk, türelmetlenül vártuk a dagályt, hogy elsöpörje a várat. Kit fel alá rohangált a parton, biztatta a tengert, hogy siessen. Rémi megérintette a vállam, és álmosolyodott. Valaha Elizabeth is ilyen lehetett, a tengerek császárnője. Úgy éreztem, mintha megajándékozott volna. Elvégre még az ilyen gyenge kis érintéshez is bizalom kell. Örültem, hogy mellettem biztonságban érzi magát. Mi alatt Kit a hullámok közt táncolt, Rémi Elizabethről beszélt. Semmiképpen nem akart kilógni a sorból, hogy megőrizze maradék erejét, és a háború után minél gyorsabban hazaérjen. Azt hittük, ez sikerülhet. Tudtunk az invázióról, láttuk, amint a szövetségesek bombázói elhúznak a tábor fölött. Hallottuk, mi történik Berlinben. Az őrök nem tudták eltitkolni előlünk, mennyire félnek. Éjjelente nem jött álom a szemünkre. Vártuk, hogy a szövetségesek tankjai a tábor felé dübörögjenek. Arról suttogtunk, hogy talán már másnap felszabadulunk. Nem hittük, hogy meg kell halnunk. Ezután Rémi kifogyott a mondani valóból, én pedig arra gondoltam, hogy ha Elizabeth még kitart egy pár hétig, hazajöhetett volna Kithez. Miért, ó, miért támadta meg azt a felügyelőnőt, amikor már olyan közel volt a szabadság? Rémi elnézte, hogy a tenger lélegzik, majd így szólt. Jobb lett volna neki, ha nincs ilyen nagy szíve. Igen, de nekünk többieknek rosszabb lett volna. És éppen ekkor meglódult a dagály. Éjjenzés, visítozás. A vár összeomlott. Szeretettel, Juliet. Izola Sydneynek. 1946. augusztus 1. Kedves Sydney! Én vagyok a Genszii Krumplihépite Irodalmi Társaság új titkára. Lévén, hogy mindaz, ami Juliettet érdekli, érdekli magát is, talán kedve volna elolvasni első jegyzőkönyvemet. Íme. 1946. július 30. este 7:30. Hideg éjszaka, zúgó morajló tenger, Will Tisby volt a házigazda, a por letörölve, de a függönyök mosásra szorulnak. Winslow Dawes asszony olvasott fel egy fejezetet Delilah Dobbs élete és szerelmei című önéletrajzából. A hallgatóság figyelmes volt, de utána csendben maradt, kivéve Winslow-t, aki válni szeretne. Mivel mindenki zavarban volt, Juliet és Amelia feltállalta a már elkészített desszertet. Finom csíkos torta volt valódi porcelántányérokon, amiket többnyire kímélünk. Ekkor Minor kisasszony emelkedett szólásra, és megkérdezte, ha már az írók helyét a tagok foglalják el, felolvashatna-e ő is egy részletet a saját gondolatai tartalmazó könyvből. A mű címe Mary Margaret Minor aranymondásai. Mary Margaret aranymondásait valamennyien betéve tudjuk, de mivel szeretjük őt, jóvá hagytuk a szándékát. Will Tisby nagybátran kijelentette, hogy Mary Margaret talán felolvasás közben húzni fog a szövegén, amitől beszéd közben tartózkodik. Így hát nem lesz olyan elviselhetetlen. Indítványoztam, hogy jövő héten tartsunk rendkívüli ülést, hogy ne kelljen olyan sokat várnom, amíg Jane Austenről beszélhetek. Dawes támogatta az indítványt, amit végül egyhangúan elfogadtak. Ülés berekesztve. Izola Pribbi kisasszony a Genszii Krumplihépite Irodalmi Társaság egyhangulag megválasztott titkára. Most, hogy titkár lettem, magát is feleskedhetem tagnak, ha úgy óhajtja. Ez szabályellenes, mivel nem lakik a szigeten, de titokban is lebonyolíthatjuk. Hű barátnője, Izola. Juliet Sydneynek. 1946. augusztus 3. Kedves Sydney! Valaki, el sem tudom képzelni kicsoda, ajándékot küldött Izolának a Stephen and Stark részéről. A 19. század közepén kiadott mű címe Új frenológiai és pszichiátriai önképzőkézikönyv forma- és mérettáblázatokkal és több mint 100 illusztrációval. Ha ez nem elég, van alcím is. Frenológia a koponya dudorok értelmezésének tudománya. Eben tegnap este Kittel együtt meghívott vacsorára, ott volt Dawes, Izola, Will, Amelia és Rémi is. Izola táblázatokat, vázlatokat, grafikonokat, mérőszalagokat, körzőket és egy új jegyzetfüzetet hozott magával, és a torkát megköszörülve felolvasta az első oldalon álló reklámszöveget. A koponyadudorok értelmezését ön is elsajátíthatja. Kápráztassa el barátait, döbbentse meg ellenségeit, képességeik, vagy azok hiányának cáfolhatatlan ismeretével. Majd az asztalra csapta a könyvet, és bejelentette. Arató ünnepre én is szakember leszek. Elston tiszteletesen már közölte, hogy nem burkolózik többé kendőkbe, és nem játssza el, hogy tud tenyérből olvasni. Nem, mostantól tudományosan a koponya dudorok értelmezésével pillant a jövőbe. Az egyház pedig sokkal több pénzhez jut a dudorokból, mint Sibyl Beddoes, aki így hirdeti a bódéját,
nyerjen egy csókot Sibyl Beddowstól.
Will 100%-ig igazat adott neki. Szerinte Beddows kisasszony nagyon rosszul csókol, és őt még a jótékonyság ürügyén sem tudja izgalomba hozni.
Tisztában vagy vele, Sidney, miféle vészt szabadítottál Gensire?
Izola már is értelmezte Singleton koponya dudorait, a piacon övé a szomszéd bódé, és közölte vele, hogy a felebaráti szeretetet kimutató dudorának közepén egy sekély barázda látható, valószínűleg ezért nem ad eleget enni a kutyájának.
Érted már, mire vezethet mindez? Egy szép napon majd talál valakit, akinek a dudora gyilkos hajlamokról árulkodik, és az illető majd lelövi, ha csak Beddows kisasszony nem előzi meg.
Volt azonban az ajándékodnak egy váratlan, csodaszerű eredménye is. A desszert után Izola hozzálátott, hogy Eben dudorait értelmezze. A méreteket nekem diktálta. Rémire pillantottam, hogy mit fog szólni, ha majd Izola Eben égnek álló hajában kotorászik. Rémi el akarta folytani a mosolyát, de mindhiába. Egyszer csak kibudjant belőle a nevetés. Dószi meg én tátott szájjal bámultunk rá. Amilyen csendes, senki sem feltételezte volna róla, hogy ekkorát tud kacagni. Olyan volt, mint a tiszta víz csobogása. Remélem, lesz benne még részem. Dószi meg én már nem vagyunk olyan fesztelenek egymás társaságában, mint régen. Habár továbbra is ellátogat Kithez, nem egyszer Rémivel együtt. Rémi nevetése hallatán jó 2 hét óta először találkozott a tekintetünk, bár talán csak azt ismerte el, hogy mennyire átragadt Rémire az én napsugaras természetem. Egyesek szerint nekem napsugaras természetem van. Te tudtad ezt, Sidney? Billy B. küldött Peternek egy példányt a filmvászon égköveiből, amely fényképes cikket közölt Rita Hayworthről. Peter boldog volt, ám bár meglepte, hogy Hayworth kisasszony Halloweenben az ágyon térdelve hagyja fényképezni magát. Hát mi lesz így a világból? Billy B. nem unja még, hogy helyettem vállal megbízásokat. Sok szeretettel, Juliet.
Susan Scott Julietnek, 1946. augusztus 5.
Kedves Juliet! Bizonyára tudod, hogy Sidney nem viseli a leveleidet a szíve fölött, hanem felbontva az íróasztalán hagyja őket, így aztán persze én is beléjük olvasok. Azért írok, hogy megnyugtassalak Billy B. megbizatásai tárgyában. Nem Sidney kéri fel. Ő rimánkodik, hogy apró szívességeket tehessen neki, neked, vagy annak az édes kislánynak. Már-már turbékol Sidneynek, én pedig már-már émelygek tőle. Kis angóra sapkát visel, masnival az álla alatt, kell-e többet mondanom. Másfelől Sidney elképzelésével ellentétben korán sem földre szállt angyal, nem az égből, hanem egy munkaközvetítő irodából pottyant közénk. Az alkalmazása ideiglenes volt, ő azonban beásta magát, és mára nélkülözhetetlenné vált. Nem jut eszedbe valamilyen a Galapagos-szigeteken honos élőlény, amely Kitnek örömet szerezne? Billy B. a következő dagállyal odahajózna, és hónapokra eltűnne. Vagy esetleg örökre, ha egy másik helyi élőlény felfalná. Szeretettel üdvözöllek, Kittel együtt, Susan.